Kedves testvérek, a Zsoltárok könyvéből olvasom az igét, a témám kijelölt igéjét, a 27. Zsoltárnak az első versét, amely így hangzik. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? Ezt a rövid kis gondolatot olvastam föl, és az első gondolatom az volt, ahogy végig néztem a programunkat, ami nagyon sok irányból mutatja meg nekünk a világosság témáját. Az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy vajon ezek közül a témák közül vajon melyik a legfontosabb, vagy melyik az, amire azt mondhatnánk, hogy na, ez különösképpen fontos az ember életében. És az ember általában mindig szokta pakolgatni, vagy rendezgetni azokat a témákat, amelyek talán egy kicsit hangsúlyosabbak, más dolgok hangsúlytalanabbak az életében. Tehát bennem is ez a gondolat formálódott meg, hogy na most ezek közül melyik az, ami a legfontosabb, vagy talán a fontosabb között van. És hát nehéz lenne eldönteni. Ugyanúgy, mint az életünk sok-sok területén, amikor éljük a hétköznapjainkat, és igen, így van ez, hogy vannak témák, vannak dolgok, vannak események az ember életében, és nehéz lenne megfogalmazni, hogy melyik fontosabb, vagy melyik nem. Ugye egy 20 éves fiatalember, vagy leányzó életében egy nagyon kardinális kérdés az, hogy ki lesz a férjem, ki lesz a feleségem. Ez egy nagyon fontos kérdése az életnek, de lehet, hogy 50-60 évesen ezt a fontos kérdést már nem úgy látjuk. Már nem olyan súllyal van jelen az életemben, lehet, hogy ott van, mert lehet, hogy nem szülő, vagy nem éppen a házasságra kés szülő emberként áll előttem, hanem mondjuk egy szülőként, de mégsem olyan módon tud már az ember gondolataiban előjönni. Tehát, hogy mi is az, ami fontos? Igen, vannak dolgok, amelyek életünk egy-egy szakaszában fontos kérdések, mások talán kevésbé, és nem tudom, hogy ha ma és holnap végig hallgatjuk a szolgálatokat, akkor vajon melyik fog legjobban bennünket megfogni. Én biztos vagyok benne, hogy nem egyformán fog érinteni bennünket, nem minden téma lesz annyira elevenen a szívünkben is marad meg bennünk, mert lehet, hogy valami most jobban foglalkoztat, mint máskor. És talán épp ezért ezt sokkal inkább meg fogom érteni, vagy vagy a szívembe fogom majd vésni. De azon tűnődtem el, hogy az a téma, ami nekem véletlenül jött, hisz eredeti szándékom szerint, mint minden évben az első szolgálatot, mint házigazda én szoktam elvégezni, és az így volt ebben az évben is, de aztán egy elfoglaltság miatt cserélnem kellett, úgyhogy erre a délelőtre kerültem, és én nem ezt a témát gondoltam magamnak, én már talán gondolatban a tegnap esti téma körül jártam, és aztán amikor elém került ez a mostani témám, akkor arra gondoltam, hogy ez egy olyan fontos kérdés az ember életében, majdnem mondhatjuk, hogy kardinális kérdés, ami mindenki számára fontos, mert miről beszélünk? A biztonságról. Hát én azt hiszem, hogy egyikünk sincs olyan helyzetben, hogy ne foglalkoztatná őt a mindennapi biztonsága, a bizonyosság, az, hogy mi lesz velünk, hogy fogunk élni, mi lesz a jövőnk, milyen a jelenünk. Tehát, hogy a biztonság kérdése, a bizonyosság kérdése, az egy nagyon fontos kérdés minden ember számára, akár a saját életünket, akár gyermekeink életére, vagy talán gyülekezeteink, egyházaink életére, vagy országunk jövőjére nézve, olyan jó lenne, hogyha mindig biztonságban éreznénk magunkat. Mert ez határozza meg a jelenünket, ez határozza meg a jövőnket, ez határozza meg a terveinket, ez határozza meg a céljainkat. Tehát ha az ember nem érzi magát biztonságban, akkor minden olyan viszonylagossá válik. Akkor elmegy a kedve attól, hogy a jövőre gondoljon, elmegy a kedve attól, hogy a mára gondoljon, tehát könnyedén tudunk egy ilyen levert hangulatba kerülni, mert nem érezzük magunkat biztonságban. És olyan kicsinek, olyan kiszolgáltatottaknak érezzük magunkat, olyan reménytelennek tűnik minden körülöttünk. És ezért keressük mi mindannyian azt a pontot az életünkben, amelyről biztosan, vagy talán úgy érezzük, hogy ha ez a pont ott van, meg tudom ragadni, akkor, sokkal erősebbnek, sokkal jobbnak érzem magam, talán sokkal inkább érzem a biztonságot. Az a témánk, hogy a világosság biztonságot ad. És én ezen egy kicsit elgondolkoztam, hogy valóban a világosság az önmagában biztonságot ad? Eszembe jutott az a történet, ami évekkel ezelőtt, sőt már mondhatjuk évtizedekkel ezelőtt történt meg velem. Talán a nyíregyházi testvérek már ismerik ezt a történetet. Éppen katona voltam, bevonultam a határőrséghez is. Hát el sem telt néhány hét, talán éppen az esküt letettük, és utána történt az, hogy hát fiatal katonaként, egyébként is annyira viszonylagos volt ott minden, és egyik alkalommal éppen ügyeletbe került a mi szakaszunk, és riasztottak, hogy határsérték jöttek át, ugye az még a 80-as években volt, és akkor gyorsan ki kellett vonulni mindenkinek a határa, lezárni a határt, leraktak bennünket út szélén. Egyrészt nagyon bizonytalanok voltunk, mert soha élesbe ilyet nem próbáltunk. Én bevallom őszintén, nagyon féltem. Hát egyrészt odaadtak egy fegyvert a kezembe, amiben éles lőszert kellett tenni, egyébként is irtóztam már akkor is, amikor lőgyakorlaton voltunk, hogy nekem lőni kell. Hát lőttem, mert mondták, hogy aztán sikerült vagy nem, általában nem sikerült, de nagyon rendesek voltak a tisztek is, vagy a tisztesek is, elfogadták nekem ezeket a nulla lövéseket is. Tehát nagyon bizonytalan voltam, de nem csak én, hanem sokan mások, és egy téli napon, amikor hideg volt, esett a hó, este 8 óra körül elindítottak bennünket is. Leraktak egyessével az út szélén. Hogyha jön valaki, akkor igazoltassuk le, ugye akkor is nagyon jól állt a határőrség, elemlámpát azt nem adtak, de igazoltassunk, olyan sötét volt, hogy az orrunkig nem láttunk, és hát ott álltam, hát vagy 5-6 óra, vagy talán 7 óra is volt, amíg ott a sötétben, a hidegben álltam, sokszor már úgy éreztem, hogy síró görcs fog el, mert hát egyrészt féltem, be kell vallanom, izgultam, mi lesz, hogyha valaki tényleg jön, és hogyha valami olyan ember jön, aki, talán még árthat is nekem, hát én az túl fiatalnak éreztem magam, hogy ez legyen a végem, tehát tele voltam félelemmel is, és aztán nagy megkönnyebbülés akkor kezdett jönni, amikor elkezdett már egy kis fény szűrődni. És ugye, hogy jött föl a nap, és akkor elkezdtem látni azt, hogy hol is vagyok én, mi van körülöttem. És olyan megnyugtató volt akkor már reggel, ugye 5-6 vagy 7 óra állás után is, hogy hát nem messze van egy tanya, úgyhogy nem is vagyok annyira egyedül. De hát én akkor nem láttam. Tehát, hogy Megjött a világosság, de bevallom őszintén, még akkor sem voltam, vagy éreztem magam olyan biztonságban, mert ott volt nálam az a fegyver, és akkor is féltem, hogy mi van, hogyha jön egy hatásértő, és nekem valamit tennem kell. Tehát tele voltam bizonytalansággal. És hiába jött meg a reggel, hiába láttam már mindent, és ugye mondhatjuk, kitisztult minden körülöttem, addig, amíg meg nem jött, értem az autó, föl nem szálltam a teherautóra, és meg nem érkeztünk a laktanyában, addig én mondhatjuk, hogy ilyen ideggörcsben voltam, a gyomrom egybe volt, nem volt egy könnyű dolog. És azon tűnődtem el, hogy vajon mit is jelent az, hogy az ember életében a világosság az biztonságot ad. Valóban maga a világosság biztonságot ad? Hogyha az Úr Jézus szavait olvassuk, és azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életek világossága. Ez egy nagyon szép, bátorító ige, csak azon tűnődtem el, hogy vajon elég az, hogy Jézus az élet világossága? Mert így folytatja a Szentírás, hogy aki őt követi. Igen, láthatjuk a világosságot, láthatjuk a szeretteink életében, láthatjuk a gyülekezetben, olyan embereknek az életében ezt a világosságot, akikre fölnézünk, és közben pedig azon tűnődünk magunkban, hogy hát nekik olyan jó, nekik olyan könnyű minden, ők olyan könnyedén tudnak dönteni az életükben, olyan jó, hogy ők világosságban élnek, de valahogy én ezt nem érzem. Pedig ott vagyok a világosságban, körülöttem van a világosság. Még az igét is olvasom, de valami mégis azt érzem, hogy hiányzik. Miről beszél az ige? Arról beszél, hogy a világosságban meglátom azt, ami számomra a biztonságot jelenti. Nem ez a biztonság maga a világosság, hanem az, amire rámutat. És így kezdtem azon gondolkodni, hogy vajon az én életemben, vagy a mi életünkben mi jelenti a biztonságot? A világosságban, az Isten fényében, az Isten igéjének a fényében vajon megláttam-e az életemben, hogy mi is az, ami számomra biztonságot ad? Mert ez nem olyan egyértelmű. Lehetünk világosságban, és mégis követhetünk el hibákat. Lehet, hogy járhatunk világosságban, de ha nem figyelünk oda, akkor belelépünk egy gödörbe, eltörik a lábunk. Pedig nem kéne így lenni, mert a világosságban látni kéne a gödröket, a csapdákat, és mégsem vesszük észre. Mi az, amit láthatunk, és amit Isten igéje láttatni akar velünk azért, hogy biztonságban legyünk? Egy nagyon rövid gondolatban csak megemlítem azt, amit az emberek sokszor úgy érzik, hogy biztonságot ad, mert eszembe jutott, igazából nem gondoltam, hogy erről beszélek, és tényleg nem is akarom csak talán megemlíteni, hogy amikor az emberek azt érzik, hogy az anyagi dolgok majd biztonságot jelentenek. És ismerünk ilyen példákat a Szentírásból, gondoljunk csak ugye arra a vámszedő történetére, Zákeusra, aki az egész életét azzal töltötte, hogy vagyonokat keressen, és mégis azt látjuk, hogy milyen bizonytalan az ő sorsa, az élete. És ezért megy oda Jézushoz. Tehát nem akarok ezzel foglalkozni, de hogy sokszor érezzük azt, vagy gondoljuk azt, hogy majd az anyagi világ, amit látunk magunk körül, és amit magunknak megszerzünk, az biztonságot ad. Nem vagyok benne biztos. Bár lehet, hogy sokszor érezzük, hogy vannak ennek előnyei. Én, amiről most szeretnék beszélni, az egy egészen más téma. Egy ige jutott eszembe a Prédikátor könyvének a 4. fejezetében, bocsánat, nem egy ige, hanem egy ige szakasz, amikor azt mondja a Prédikátor, és nagyon bölcsen, hogy sokkal jobban van a dolga a kettőnek, hogy nem az egynek. Mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek, az egyik felemeli a társát, jaj, pedig az egyedülvalóknak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek, az egyedülvalót pedig mi módon melegedhetik meg. Ha az egyiket megtámadja valaki, ketten ellene állhatnak annak. Egy nagyon fontos dolog, amire Isten igéje szeretne rávilágítani, ez pedig az, hogy Isten ad mellénk társakat, ad családot számunkra azért, hogy ezt a biztonságot fenntartsa az életünkben. Igen, emberek, akiket Isten mellénk állít, ez egy biztonságot jelentenek. Mai napig is, pedig most már mondhatom, hogy felnőtt gyerekeim is vannak, mindig olyan megnyugtató az, amikor hazamegyek a szüleimhez. Ma már nem vagyok benne biztos, hogy az az otthonom. Hisz hazamegyek, de valahogy mindig az otthonom az már az a család, akivel együtt élek. De hogy mindig úgy megyek haza, hogy az egy biztos pont az életemben, amikor leülök, és hát egy rövid időt eltöltök velük, akkor olyan jó mindent elmondani, majdnem, hogy mondhatjuk, hogy a terheket valakivel megosztani, és mindig úgy érzem, hogy igen, nagy hála lehet a szívemben, hogy élnek szüleim, igen, hogy még ma is egy biztos pont az életemben, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt meglássuk. Társak, akik mellettünk vannak. A héten beszéltünk itt Nyíregyházán a Királyok második könyvének a 4. fejezetéből arról az asszonyról, akinek a férje meghalt, ez az asszony egy próféta fiú, egy prófétáknak a fiai közül való volt, és ennek volt felesége, és egyik pillanatról a másikra valószínű valami betegség vagy más kapcsán elment, meghalt. És ott maradt a feleség két gyerekkel. Azt olvassuk az igében, hogy jönnek a hitelezők, el akarják őket vinni, és arra gondoltam, hogy mennyire igaz volt az, amit az ige mond, hogy jobb kettőnek, mint együtt, egynek. Hogy ez a két ember úgy érezte, hogy mindenen át tud jutni, minden nehézséget meg tud együtt oldani. Biztos vagyok benne, hogy keservesebb, mint ahogy minden család nevelte ezt a két gyermekét, szerették őket, tették együtt. Van, amikor az egyik volt erőtelenebb, máskor a másik, végezték a munkájukat, és egyszer csak mi történik? Meghal a társ. Elmegy valaki, aki eddig a támasza volt. És mondhatjuk azt, hogy szinte minden összeomlott ennek az asszonynak az életében. Teljesen összeroppant. Mondhatjuk, hogy mintha egyedül maradt volna ebben a világban, és társtalanul teljesen reménytelenné vált az élete. Sokat gondolok arra a vers részletre, amit József Attila írt, amikor a mamájára gondolt, azt mondja, ezt mindenki jól ismeri, ezt a rövid kis vers részletet, hogy most látom, milyen óriás ő. Igen. Az ember életében eljön egy idő, amikor már nincsen ott velem az, aki eddig olyan fontos volt, és most kezdem érezni, hogy milyen sokat is jelentett ő számomra, és hogy ma is úgy tudok rá gondolni, talán akkor nem becsültem meg, amikor itt volt, hogy ezt Istentől kaptam ajándékként. Hát ez az asszony is így volt. Isten adott neki ajándékot, és testvérek, álljunk meg egy pillanatra, és gondolkozzunk el azon, hogy vajon hogyan nézünk mi, vagy hogyan látjuk mi a világosságban azokat, akiket Isten nekünk ajándékba adott. A feleségemet, a férjemet, a gyermekemet, a szüleimet, a testvéremet, az unokatestvéremet, és lehetne gondolkodni azon, hogy azok a rokonok, akik ott vannak körülöttünk, akiket Isten ajándékba adott, akikre szükségünk van, és akiknek szüksége van ránk. Ezek nagy dolgok az ember életében, fontos dolgok. Már ott a teremtésnél nagyon fontos és nagyon nagy dolog történt, amikor Isten kimondta azt, hogy nem jó az embernek egyedül, és adok néki segítőt, hozzáillőt. Olyan jó lett volna, ha azt látjuk, vagy talán egy kicsit megkönnyebbültünk volna, hogyha azt olvassuk az igében, hogy egyszer csak Ádám oda megy Istenhez, vagy megszólítja, hogy Uram, egyedül vagyok. De még erre sem volt szükség, mert Isten látta, és adott neki segítőtársat, hozzáillőt. Megbecsülöm a férjemet, megbecsülöm a feleségemet, megbecsülöm a szüleimet, megbecsülöm a gyermekeimet, testvéreimet. Milyen az én családi életem? Mert látom családi életeket. Látjuk a hétköznapokban, hogy mi folyik egy családban. De nem csak a hétköznapokban, a Bibliában is olvassuk, hogy az egymás segítése helyett az egymás felfalásáról szól az élet. Nem tudunk megbocsátani, nem tudjuk egymást erősíteni, hanem megy a civakodás mindenen. Pedig Isten nem erre készített el. Azt mondja, hogy adok neki segítséget. Világosságban élünk, és nem látjuk azt, amiben Isten nekünk szeretne biztonságot adni. Nem kellene így lenni mindennek. Vannak a mi életünkben ilyen rendezetlen kapcsolatok? Nem akarok senkinek a életében turkálni, de azért jó lenne elgondolkodni ezen. Megtettünk azért mindent, hogy a világosságban járva meglegyen az a biztonság az életünkben, amit a szeretteinkkel való kapcsolatban kaphatunk meg. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha viszed a te áldozatodat az Úrhoz, akkor előbb állj meg egy pillanatra. És gondolkozz el azon, hogy vajon van-e az atyád fiai között valaki, akivel nincs elrendezve az életed. És előbb tedd le, hagyd ott az áldozatot, ne vidd tovább, mert értelmetlen. Menj el, és ha rajtad áll, akkor ezt a kapcsolatot rendezd. Békülj meg! Szeretnénk biztonságban élni? Szeretnénk, hogy valami biztos pont legyen az életünkben? Szeretnénk, ha a gyerekeink, a családunk megtapasztalná ezt a biztonságot? Testvérek, nem lesz meg ez a biztonság, ha nem látjuk meg, és nem becsüljük meg azokat, akiket Isten éppen ezért állított mellénk, hogy jobb legyen a kettőnek, mint az egynek. Hanem mi lesz? Márk evangéliumából jutott eszembe az a rész, amikor Jézus az Jeruzsálem pusztulásáról beszél, és akkor nem csak háborúkról beszél, és nem csak arról, hogy nem marad itt kőkövön semmi, nem csak a természeti csapásokat hozza elénk az utolsó időkkel kapcsolatban, hanem azt mondja, ezek csak a kezdetei. Mint hogyha azt mondaná, hogy hát ezek, bocsánat a kifejezésért, ez kismiska ahhoz, ami majd lesz. Tehát, hogy ez semmi, amit ti meg fogtok élni, mert ami rosszabb lesz, ez ezután következik, ez csak a kezdet a nyomorúságoknak. Mert azt mondja, halálra fognak majd adni, a testvér a testvért, az atya a gyermekét, magzatok támadnak szülő ellen, és megöletik őket. Hát ez a nyomorúság, amikor idáig eljutunk, és ilyen a sötétség. Magzat támad a szülő ellen, a szülő a magzat ellen. Milyen világ ez? Ez az, amire vágyunk, ez az, amit szeretnénk. Ezért neveljük a gyermekeinket, hogy ilyen idáig jussunk. Ezért neveltek bennünket, hogy idáig jussunk. Ez a világosság. Itt élünk a világosságon, és tele vagyunk ilyen nyomorúságos helyzetekkel. De nem csak a szeretteinkkel kapcsolatban van így. Nem csak a családommal kapcsolatban kell meglátnom világosságosan azt, hogy mi is az, ami biztonságot jelent. Hogy egymás terhét hordozzátok. Egyszer Jézus a tanítványaival volt együtt, tanította őket, és az ige azt mondja, hogy megjött az ő édesanyja, és megjöttek a testvérei, és bementek, hogy itt van az anyád, és itt vannak a testvérei, és Jézus megállt egy pillanatra, és azt mondta, hogy de ki az én anyám, és kik az én testvérei? És azt mondja, hogy azok, akik hallgatják az én beszédemet, akik fontosnak tartják az Isten igéjét, és annak megvalósítását az életükben, nem kell félreérteni. Itt nem arról van szó, hogy Isten feljebb emelni a testvéri kapcsolatot, vagy a hídben lévő testvérekkel való kapcsolatot, a szülők, a gyermekek, és szeretteinkkel való kapcsolatainkkal. Nagyon jó volt beszélgetni most a szerdai Biblia órán, és valaki említette azt, hogy úgy szeretnénk sokszor szolgálni embereknek, de hát vannak szeretteink, akik felé vannak olyan kötelezettségeink, amiket el kell végezni. És nem tehetjük meg, hogy félretesszük. Tehát nem arról van szó, hogy felé emeljük. Nem úgy van az, mint ennek idején, amikor egyik gyülekezetbe elkerültem, egy kicsit meg is indultam abban a gyülekezetben, majd aztán elhagytam őket, és ott azt tanították velem, hogy sokkal fontosabb a testvéreknek a közössége, mint a szülő és a gyermek közösség, meg a családi közösség is. Én ezt olyan komolyan vettem, 18-19 éves lehettem, és oda mentem a testvéremhez, és azt mondtam neki, amit ő aztán nem értett, ma már értem, hogy miért nem értette, és azt mondtam neki, hogy bátyám, nem te vagy az én testvérem, nekem más testvéreim vannak is. Rám nézett, és azt kérdezte tőlem, hogy öcsém, te berúgtál? Mi a bajod? Hát nem erről van szó. Nem értettem meg. Félre magyaráztak dolgokat. Nem a kettőt kell egyáltalán egymás ellen és egymással szembeállítani, hanem Isten igéje azt mondja, hogy vannak a családon kívül, akiket Isten nekünk adott, olyan emberek, akiket Isten szintén nekünk adott. Mert vannak dolgokat, amiket a családtagjainkkal nem tudunk megosztani. Bár úgy lenne, hogy mindannyian hívő emberek lennénk, és mindent meg tudnánk osztani, de hogy lelki kérdésekben sem jó az embernek egyedül lenni. Igen, adta az Úr a mi testvéreinket. Jobb kettőnek, mint egyek. Kaptuk Istentől azt a közösséget, amikor együtt lehetünk az ige mellett, amikor egymásért imádkozhatunk, ami biztonságot jelent. Testvérem, van neked olyan közösséged, amelyben biztosan tudod, hogy Isten ebben neked biztonságot akar adni? Egy gyülekezet, egy közösség, akár egy házi kis csoport, amire azt tudod mondani, hogy ha én ott vagyok a testvérekkel, ebben én biztonságban érzem magam. Van? Vagy olyan az én testvéreimmel való kapcsolatom is, ami szintén arról szól, hogy ki a nagyobb, ki az, aki legyőzi a másikat. Azt nézem, hogy kinek van több, vagy kinek van kevesebb. Eszembe jutott Pál apostolnak egy nagyon szomorú mondata, amikor azt mondja az ifjú Timóteusnak a második Timóteusi levélnek a végén. Hogy igyekezzél hozzám jönni, mert Démás engem elhagyott, a jelen való világhoz ragaszkodott. Aztán azt mondja, hogy az észmíves Sándor nekem sok bajt szerzett, fizesse meg neki az Úr, őrizkedjél te is tőle. És aztán elmondja, hogy és az első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak. Hogy elhagyom én az én testvéremet akkor, amikor legjobban szüksége van rá? Milyen az én testvéreimmel való kapcsolatom? Megbecsülöm-e azokat, akiket Isten nekem adott, és tudok-e érte imádkozni, és tudok-e értük munkálkodni? De itt megint csak visszamegyek ehhez a gondolathoz, amit Pál elé állított az ifjú Timóteusnak is, olyan elkeserítő, hogy hogy van ez? Csalódunk a mi testvéreinkben is. Csalódni kell az értméves Jánosban. Fogalmam sincs, hogy ez az értméves János mit csinált, de olyan sokszor szoktuk, ha Bibliát olvasó emberek említik az értméves János, aki sok gondot okozott Pálnak. Nem tudom, hogy mit csinált. De abban biztos vagyok, hogy nem úgy kezdődött az ő kapcsolatuk, hogy ez az értméves János mindig csak a galibát okozta. Lehet, hogy sokkal jobb volt a kapcsolatuk, valami megtört. Nem tudjuk, hogy miért. De hogy egyszer csak azt veszük észre, hogy emberekben csalódunk. És azt kell mondanunk, hogy mindnyájan elhagytak. Hát akkor, testvérek, hol van itt a biztonság? Hogy lehet biztonságban az ember a szerettei között, amikor ott is látunk mindenféle dolgot? És akkor szembesülünk azzal, ahogy a kettő királyok 4-ben az említettem, egyszer csak elveszítjük a szerettünket. Akkor mi lesz? Pedig az olyan biztonságot jelentett számunkra. Csalódunk szeretteinkben, testvéreinkben, amiről Pál apostol is ír. Vagy talán csak azzal szembesülünk, hogy képtelenek rajtunk segíteni, mint ahogy mi is képtelenek vagyunk. Emlékezzünk csak arra, amikor a három tanítványa Jézus fölmegy a hegyre, de jó nekik ott fönt, maradjunk, itt urunk, lemennek, és azzal jönnek a tanítványok, az ott maradt tanítványok, azzal fogadják Jézust, hogy hát, Uram, magunkra hagytál bennünket, és most itt vagyunk kétségek között. Jön egy apa, aki elmondja, hogy Uram, hát oda mentem a tanítványaithoz, kértem tőlek azt, hogy segítsenek, mert az én gyermekem beteg, hideg, forró dolgok érik őt, ugye, nyomorult az élet, ezek meg nem tudtak segíteni. Szembesülünk nem csak azzal, hogy csalódunk emberekben, hanem azzal is szembesülünk, hogy hát egymáson sem tudunk segíteni, bármennyire szeretnénk. Véges az a képesség, amit meg tudunk tenni. Végessé vált annak az asszonynak is, aki elveszítette a férjét. Nem tudott rajta segíteni, pedig mindent megtett volna. Hát akkor mi adja az igazi világosságot és a biztonságot? Azt mondja Dávid, az Úr az én világosságom. Ő az én üdvösségem, hát kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, hát kitől remegjek? Isten adta nekünk a világosságot. Azért, hogy meglássuk azokat, akiket Isten nekünk adott. Meglássuk szeretteinkben, testvéreinkben azt a biztos pontot, amit Isten ajándékba adott nekünk, akibe belekapaszkodhatunk. De a legnagyobb dolog, és ahova nekünk el kell jutnunk, és Istennek meg kell világosítani a mi szívünket, a mi életünket, hogyha ezek mind elhagynak. Van egy nagyon kedves, de mégis szomorú gondolat a Szentírásban, amikor azt olvassuk, hogy megfeledkezhetik-e az anya az ő méhének gyümölcséről. Olyan szép ez a kifejezés. Megfeledkezhet-e az anya a gyermekéről? És az ember azt mondja, hogy nem. Nem feledkezhetik meg. Kiscicáim születtek, és láttam a kiscicák, hogy hogyan bújtak oda az anyához, és az anya tűrte. Éppen néztük, hogy már szegény elfogyott, mert a négy kiscica csak szívta belőle az életet, de ez az anya akkor is ment, és képes volt ott feküdni, és nevelni, vagy bátorítani, mellett állni a macskáinak. Elfeledkezhetik-e? És azt mondja az Úr, de ha elit is feledkezik, mert ilyenről is olvasunk, hallunk, tapasztaljuk, én rólad el nem feledkezem. Tehát Isten világosságot adott. Világosságra hozott ki bennünket, hogy meglássuk azt, hogy mi jelenti az életünkben a biztonságot. A kérdés az, hogy észrevettük-e már ezt. Észrevettük a szeretteinkben, hitben való testvéreinkben, megláttuk-e benne ezt a biztonságot, és megláttuk-e azt, hogy a legfőbb biztonság az életünkben az, hogy az Úr mellettünk áll. Ez az özvegyasszony képtelen volt ezek után ellátni az életét. Az Úr megkérdezte tőle a prófétán keresztül, mi van otthon neked? Hát, egy kis olaj. Na akkor vedd elő, kérjél a szomszédokból korsókat, és öntsed! És azt mondja az ige, hogy az az asszony, akinek már nem volt támasza, az megtalálta az Úrban a támaszát. Tele lett minden, eladta, és elég volt arra, hogy felnevelje az ő gyermekeit. Hát ez a mi támaszunk. Azok a tanítványok, akik úgy szerették egymást annak ellenére, hogy azért időnként voltak összeütközések, hogy ki a nagyobb, meg ki a kicsi. Együtt mentek át a hajón a Genezáreti tavon, és azt olvassuk az igében, hogy amikor jött a nagy szélvihar és a nagy vihar, akkor hát mindegyik összetört, mert képtelenek voltak még együtt sem a helyes irányba vinni a hajót és a vitorlákat odafordítani, hogy kell, és akkor kiáltottak, az Úr Jézus fölállt, szólt a haboknak, szólt a szélnek, és abban a pillanatban minden elcsitult. Az Úr a mi világosságunk. Ő a mi támaszunk, ő aki biztonságot ad, és azok az emberek, akiket Isten mellé állított. Lássuk ezt meg, adjunk ezért hálát Istennek, és valóban egymás terhét tudjuk hordozni, mert jobb kettőnek, mint egynek. Mert ha az egyik elesik, akkor a másik fölsegíti őt. Éljük át életünkben ezt a biztonságot, lássuk meg ennek fontosságát, és adjon nekünk tényleg Isten olyan biztonságot, olyan biztos pontokat az életünkben, akikkel végig tudjuk járni az életünk útján, és akik segítségünkre lesznek abban, hogy majd bemegyünk az Úr országába. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.